A Fenntarthatóság napja a Mária Rádióban. Kedves hallgatóink, következő műsorunkban Botos Katalin közgazdász professzor előadását hallják, melynek témája a koronavírus hatása a világra és Magyarországra.
Ahogy Petőfi verse mondja, ha bár fölül a gályos, alul a víznek árja, azért a víz az úr. Azt hittük, uralkodhatunk minden élő és élettelen felett a földön. Bizony nem gondoztuk és őriztük a természetet, ahogy a Biblia írja, hanem kihasználtuk, kizsaroltuk, visszaéltünk vele. Pedig már jöttek a figyelmeztetések, komoly figyelmeztetések, az ökológiai problémák, klímaváltozás, a rendszeres járványok. Mégsem tapasztalhattuk azt, hogy a társadalom megváltoztatja a magatartását és a gazdasági folyamatokban valami érdemi változás következne be. Továbbra is folyt az eszeveszett termelés, fogyasztás, környezetszennyezés, pazarlás. Nőttek a jövedelmi differenciák, semmi nem volt elég az embereknek. Most azonban a természet visszaütött akkorát, hogy belerendült az egész világ. A vírus, amely nem ismer határokat, megtámadott fejlett és fejlődő országokat, nincsteleneket és miniszterelnököket is. Láttuk, Boris Johnson bizony nagyon kritikus helyzetben volt. Ez ellen a vírus támadás ellen nincs védekezés, védőoltás és még nincs gyógyszer. Sikeres kísérletek folynak, biztatóak legalábbis, de egyelőre csak a tüneteket tudja enyhíteni a technika már, mint például a lélegeztetőgép, és hát ha ahhoz megfelelő személyzet van, mert ugye anélkül akár veszélyes is lehetne. Amiben igazából bízhatunk, az maga a természet. Ha ugyanis van elég eszköz és elég ellenállóak vagyunk, akkor átvészelhetjük ezt a válságot, mert szervezetünk ellenálló képessége, immunreakciója az, amiben bízhatunk, hogy legyőzi a betolalkodó vírusokat. Csak hogy éppen azok vannak fokozott veszélyben, akik legyengült immunrendszerűek, az idősek és a krónikus betegek. Ezért kell mindent megtenni, hogy ellaposítsuk a járvány görbéjét. Az országok egyike sincs igazán, ezen belül hazánk sem, legalábbis eddig nem volt felkészülve egy nagyon méretű járvány kezelésére eszközellátottságot és a hozzárendelt egészségügyi személyzetet tekintve. Hát természetesen most nagy az igyekezet, hogy beszerezzük, amilyen gyorsan csak lehet, a megfelelő védőeszközöket, és hát a kezeléshez szükséges lélegeztető gépeket is. Szinkronba kell azonban hoznunk az egészségügyi kapacitásokat a kezelést igénylő betegek számával. Ez az elsődleges oka annak, hogy vállalnunk kell a társas érintkezések korlátozását, adott esetben a kényszerű karanténokat. Hát aki ezt nem érti meg, az vagy tájékozatlan, vagy végtelenül önző, mert ugyanis lehet, hogy a saját szervezete megküzd a vírussal, de akinek átadja, mint tünetmentes vírushordozó, nem is tudja esetleg magáról. Az esetleg viszont belehalhat már, mint hogy akinek átadta. Így azonban, hogy erre figyelemmel igyekszik lenni a vezetés, és karantént rendel el, megbénul a gazdaság. Márpedig termelés nélkül nincs mit fogyasztani. Fogyasztani pedig csak akkor tudunk, ha van pénzkeresetünk, tartalékunk, megtakarításunk. De többnyire az is véges. A termelésnek pedig csak kisebb hányada oldható meg otthonról, ahogy angolosan mondják, és manapság ez már elterjedt, home office formájában. Keveseknek adatik meg ez a lehetőség. Mi lesz a többiekkel? A szolgáltatási, egészségügyi, kulturális ágazat munkatársaival. Nincsenek rendezvények, nincs kinek zenélni, nem lehet látogatni a múzeumokat, a színházakat, mozikat. Szóval az egészségügyi, kulturális szolgáltatási ágazat nagyon nagy mértékben visszaesik. A laboratóriumi kutatók, rezsiszolgálatok nem maradhatnak otthon, de a tanítást például sikerült úgy, ahogy távoktatás formában megoldani. Az ehhez szükséges eszközellátást és az alkalmazók megfelelő készségének rendelkezésre állása azonban a közoktatás területén is gyakran gondot okoz, hát különösen az elmaradottabb térségek lakosságánál. Az is probléma, hogy a gyermekekkel otthon maradók kiesése hát a munkából jelentkezik, és ráadásul nem is biztos, hogy eléggé fel vannak készülve erre az otthon tanítási feladatra, ami nem baj, hogy egy kicsit jobban beletanulnak. De sok korszerű eszköz kezelése kell hozzá, amire nem biztos, hogy minden egyes háztartásnak van megfelelő ellátottsága. Az egészségügyi szociális szféra pedig egyenesen maga a frontvonal, ahol a személyes jelenlét kiküszöbölhetetlen. A szállításban, a kiskereskedelemben is. Nem csoda, hogy a médián keresztül mind az emberek, a társadalom, mind a vezetés gyakran mond ezeknek a dolgozóknak köszönetet. Ami visszafogható, az a nagyüzemi termelés. Viszont ettől függött az országunknak nagy mértékben az exportbevétele, arra meg szükség van, az import miatt is, mert arra is szükség van, és így módon nagy visszaesést jelent ezeknek a leállása is. Való igaz, ha kitekintünk egy kicsit országunk határain túl, hogy olyan nagy válságot okozott ez a koronavírus, amilyet 29-33 óta a múlt évszázadban, amit úgy hívtunk, hogy nagy válság, hát nem látott a világ. Ma már a globalizációs összefonódás olyan mértékű, hogy a problémák igen hamar elterjednek, úgy mondjuk eszkalálódnak. A bezáródás, a társas kapcsolatok és a közlekedés minimalizálása miatt, a gazdasági visszaesés, a foglalkoztatottság csökkenése számos ágazatban katasztrofális. A turizmus, az éttermi szolgáltatások visszaestek. Művészek kenyeret adó kulturális rendezvények nélkül maradnak, és mindenki az állam beavatkozását várja. Amiben a legérdekesebb az, hogy maguk a neoliberális közgazdászok, akik korábban azt hangsúlyozták, hogy a piac mindenható, nálunk is és a világban másut is. Nos, hát éppen ezek azok, akik a legjobban szorgalmazzák az állam beavatkozását, erre mellesleg már a 2008-as pénzügyi válság alkalmával is sor került, amikor pont ezek a szakértők hát biztatták az államot, hogy jelentős mentőcsomaggal húzza ki a pénzügyi intézményi rendszereket a bajból. De most a munkanélküliség nagyon sok országban, így az Egyesült Államokban olyan magasra szökött, hogy elgondolkodtatja a vezetést. Minél hamarabb vissza kellene tehát térni a normál állapotokhoz. Hát még az se bizonyos, hogy nem lesz-e a fertőzésnek egy második hulláma, hogy esetleg visszafertőződhetnek-e azok, akik a betegségen átestek. Ezért a gazdaság újraindításával óvatosak voltak a döntéshozók. A gazdaság működése, ha újra éled is, azonban már soha nem lesz többé olyan, mint amilyen volt. Az nagyon nagy kérdés, hogy levonják-e megfelelően mindezeknek a tanulságait. Például, hogy a jövedelem differenciálásra utaló szabályokat változtatják-e, amelyek azt eredményezik, hogy túl erős vagyonos 1% alakult ki az egyes gazdaságokban. Ezeknek ugyanis elég nagy a lobby ereje, és így nem biztos, hogy a válság után a megfékezésükre irányuló erőfeszítések valóban eredményesek lesznek. Azt azonban látni kell, hogy a koronavírus ideje alatti változások egy része meg fog maradni talán későbbiekben is. Hiszen ahol lehetséges a távmunka, ott talán sokan szívesen élnek továbbra is ezzel a lehetőséggel. A videokonferenciák, az interneten keresztüli előadások megtartása is lényegesen olcsóbb, egyszerűbb, mint a konferenciaturizmus. Persze azok a vendéglátóhelyek, amelyek eddig ebből profitáltak, ennek nem örülnek. Mit mondjuk? Lehet, hogy még a résztvevők maguk se, hiszen nem mindegy, hogy az ember interneten van kapcsolatban, vagy pedig a személyes találkozások, közvetlen, kötetlen megbeszélések hoznak-e gyümölcsöt ember és tudományos kapcsolatok szempontjából is. Mondhatom, hogy egészen más dolog látni Tokió, Toronto vagy bármilyen más nagyváros életét, a tokiói mellékutcákat késő este emberekkel teli játéktermekkel, ami egy van egy sajátos játékok a japánoknak, ilyen félkarú rablóhoz hasonló játék a pacsinkó, amit nagyon-nagyon sok ember űz, tömegek vannak ezekben a játéktermekben. Tehát ha ezt az ember személyesen látja, akkor ez sokkal érdekesebb, mint interneten meghallgatni egy előadást a japán életmódról és mentalitásról. Na de hát, ennek is megvan a maga hátránya. Én például, amikor ezt a pacsinkó játéktermet láttam, mindig elgondolkoztam azon, hogy az emberek szembeállnak egy játékgéppel, és magányos tömeget alkotnak, tehát egymással semmi kapcsolatuk nincs. És a munkahelyek virtualizálása is magában hordozza az izolációs, elmagányosodás veszélyét. Sajnos ez egyébként is már terjed a mai világban. A munkáltatók nem haragszanak ám annyira érte, mint gondolnánk, hiszen az elszigetelt egyének kevésbé képesek érdekérvényesítésre, és így módon a béreik visszafogottabbak maradhatnak, mint ha egy szakszervezettel lépnének fel közösen a munkáltatókkal szembe. De hát sajnos, aki magányosan otthonról dolgozik szingliként, az nem találkozik más hasonló érdeklődési emberrel, és ez a fiatalok számára különösen nehéz kérdés, hiszen személyes jövőjüket is befolyásolhatja. Hát vajon hogyan lehet újraindítani a gazdaságot? Az biztos, hogy nem megoldás az, amit 2008-ban kitaláltak. Pontosabban ez csak egy rész eleme lehet a megoldásnak, de itt már nem csak a bankrendszerrel van probléma, sokkal komolyabb nehézségekkel áll szembe a világ. Nem csupán a keresleti oldallal van gond, hiszen a bankrendszer csak ezt tudja megoldani, hogyha helikopter money-val beszórják, tehát pénzzel szinte beszórják a vevőket, hogy legyen miből vásárolniuk. Nem az a probléma, hanem az is, hogy az emberéleteket megmentő tevékenységek és eszközök vajon rendelkezésre állnak-e? Tehát, ha tetszik, a kínálati oldal is problémás. Sok politikai hatalomnak azzal kell szembenézni, hogy országa intézményi rendszere képtelen megfelelni a hirtelen jelentkező szükségleteknek, és ebbe emberek belehalnak. Ez politikai probléma is, túl azon, hogy emberiességi probléma. Így a kormányok ezzel muszáj, hogy foglalkozzanak. Szakértők közöttük Bill Gates is, a híres milliárdos, aki már jóval korábban az ebola járvány idején is felhívta a figyelmet, nem ő volt egyedül, aki erre már utalt, hogy ilyen természetű betegségek világjárványá fognak alakulni. Mindesetre ezek a szakértők azt szorgalmazzák, hogy a kormányzat tekintse ezt egyfajta háborúnak, és a háború logikájának, logisztikájának megfelelően a hadsereg eszközének a bevetésével kezelje ezt a helyzetet. Az Egyesült Államokban például, ahogy ez Bill Gates javasolja, a világ legfejlettebb hadseregének oktatói, orvosai, kórházai, szállítóeszközei állnak elvileg rendelkezésre, és azt javasolja, hogy kapcsolódjanak be a küzdelem szolgálatába, mivel a járvány a személyes kapcsolatok révén terjed, nekünk állampolgároknak is megfelelően fegyelmezetnek kell lennünk. Mind a két dolog Magyarországon is bizonyos értelemben megvalósult. Hát az üzleti élet ezzel jelentős mértékben megállt. Így az emberek megélhetése számos országban veszélybe került. Komoly állami segítségre nyújtásra került sor, nem csak úgy, hogy a pénzteremtést meglazították. Az úgynevezett G20-ak, a világ legfejlettebb országai, Ha ezeket megnézzük, hogy milyen lépéseket tettek, akkor azt mondhatjuk, hogy a legmagasabb értéket a megtermelt nemzetközileg mért értékhez, a GDP-hez viszonyítva, a legmagasabb értéket 20%-ot Japán mutatta fel, tehát ők voltak, akik a leghatározottabban állami eszközöket erre fordítottak. Az Egyesült Államok kormánya követi ezt 11%-kal a második helyen. Az más kérdés, hogy pontosan mire fordítódik ez a pénz. Ebben most kevés az időnk, hogy belemenjünk, de jelentős részben igazából a nagyvállalatok érdekeit, és nem feltétlenül az egyszerű polgárok érdekeit szolgálja. No, de vegyük sorra a többi országot is. Ausztrália 9,9%-ot, Kanada 8,4%-ot, Brazília 6,5%-ot fogadott el, amelyet a segélyprogramként, a GDP-hez viszonyított százalékok ezek, ráfordítanak. Franciaországban 5%, Németországban is majdnem ugyanannyi, 4,9% van, amit a COVID-járvány hatásainak a leküzdésére fordítanak. Hát, ezek a lépések, amiket most végrehajtottak, az elmúlt 50 év történelmét és gazdaság történetét tekintve, mint közgazdás számomra ez nagyon érdekes, példanélküliek. Unortodox gazdaságpolitikát követ az Egyesült Államok is. Elfogadták azt a törvényt, amely a koronavírus Aid, Relief and Economic Security rövidítéséből CARES-nek, vagyis CARES-nek neveznek, ami érdekes, mert az azt jelenti, hogy törődés. Tehát a szó maga is hordoz egy üzenetet. Ez körülbelül 2000 milliárd dollárt meghaladó eszközt bocsát a gazdaság rendelkezésére. Egyrészt az egészségügyi szolgáltatások kiterjesztésére, másrészt a gazdaság talpon maradásának segítésére. Tudjuk jól, hogy egészségügy Amerikában magánalapon szervezett, és több tízmillió ember van biztosítás és egészségügyi ellátás nélkül. Így ők a válság gócpontjai lehetnek, tehát muszáj velük is költségvetési eszközökből törődni. A gazdaság terén a legnagyobb probléma, hogy az embereknek nincs munkájuk. Elveszítik a munkájukat a törvény, ezért közvetlen támogatást nyújt a bajba került dolgozóknak és családoknak Amerikában, valamint a kisvállalkozásoknak, és igyekszik megőrizni a feldolgozóipari munkahelyeket, ám bátor itt is csak a legális dolgozóknak, és nagyon sokan vannak, akik eddig az informális gazdaságban tevékenykedtek. Hát ő számukra egyelőre ez nem jelent megoldást. Minden esetre ez a lépés, ahogy mondtam, alapvető váltás a gazdaságpolitika elméletében. Hiszen egyenesen a családoknak nyújtanak bizonyos segítséget, tehát ugye kapnak egy összeget. Ez olyan, mint a feltétel nélkül alapjövedelem. Igaz, hogy csak egy ideiglenes intézkedésről van most szó. Sokan azonban kifogásolják az amerikai törvényt, hogy milliárdokat ad adókedvezmények formájában a nagyvállalatoknak, amelyek ezért még külsebb beszámolással sem tartoznak, tehát ezt korábban is szorgalmazták már az amerikai republikánusok, és hát most, hogy így mondjam, ennek a törvénynek a kapcsán ügyesen becsempészték a saját elvárásaikat. A családok megsegítése azonban mindenképpen fontos, minden párt szempontjából, hát már csak politikai, publicisztikai szempontból is fontos volt, így megkapták a támogatást. Egyébként csak úgy mondom, hogy hamar rádöbbentek a demokraták, hogy a sietve összehozott nagy összegből a pénz nagy része a befektetési alapok nagyváltók kedvezményeire ment el, és egy kiegészítő javaslatot nyújtottak be nemrégiben a napokban. Figyeltem napról napra, hogy milyen változások voltak Amerikában az interneten, és láttam, hogy kórházaknak 100 milliárdot, önkormányzatoknak 150 milliárd dollárnyi további segít követeltek. Hát, a törvényhozás alkudozik, hát ez áprilisban még nagyba folyt, azonban a Federal Reserve Bank úgy döntött, hogy mivel a kormánypénz fölött ugye a kongresszus dönt, ezért a saját kompetenciának keretén belül lépett akcióba, mert ahhoz nem kell másnak a jóváhagyása, és azt mondta, hogy megsokszorozza azt a pénzt, amit már jóvá hagytak. tehát vásárolni fog helyi államok által kibocsátott kötvényeket nagyon kedvezően, kitereszti a vállalati kötvények vásárlását is, azért, hogy azok a vállalatok, akik kapnak valamelyes segítséget, most ezt meg tudják ezt a pénzt növelni kölcsönnel, és túl tudják élni ezt a nehéz időszakot. Ez tehát egy számomra, mint pénzügyes közgazdás számára érdekes folyamatot jelent, mert megdőlt az a dogma, ami szerint a jegybank nem finanszírozhatja közvetlenül az államot, és nem állhat kapcsolatba cégekkel, hanem csak bankokkal. Hát itt tanították a közgazdaságtanban. De hát a helyi önkormányzatok is az állam részei, tehát a vállalati kötvényeknél meg egyenesen közvetlen vállalatfinanszírozásról van szó. Ezt ugyan már a 2008-as válságnál is bevetette a Fed, sőt az Európai Központi Bank is. Új alapokra helyeződik tehát a pénzügyek elmélete és gyakorlata. Például a Fed alapított egy speciális intézményt, amelyben alapvetően ő, tehát a Federal Reserve Bank a teremtett pénzből száll bele, és egy részét az államkincstár adja, és ez megveszi a bankoktól a nyújtott kisvállalkozói hitelek 95%-át, vagyis közvetlenül jegybank pénzből finanszírozza a kisvállalkozásokat, átvállalva ezzel a kockázatok döntő részét. A jegybank azonban figyelmeztet, ő csak hiteleszközöket tud adni, vagyis az általán nyújtott pénz csak kölcsön, és nem véglegesen elkölthető pénz. És hát azért igyekeztek a feltételeket is körültekintően megfogalmazni, hogy olyanok vegyék fel, akik várhatóan vissza fogják fizetni majd. Ha körültekintünk a világban, látható, hogy Európában is ilyenféle megoldások keresése folyik. Enyhítettek mindenek előtt a deficit szabályokon, ami nagyon fontos volt nekünk, magyaroknak a számára is. Ugyan mi eddig nagyon szépen belül maradtunk a 3%-os deficiten, amelyet lehetővé tett a Maastrichti szerződés, sőt a kormányunk még ezt is csökkenteni akarta ebbe az évbe, de hát erre most szó sincs. Biztos, hogy ki fogjuk használni, sőt még túl is léphetünk rajta, de ezt most már engedélyezi az Európai Központi Bank. Hát nézzük egy pillanatra meg, hogy mi is a magyar gyakorlat, ami nagyon sok fentiekhez hasonló intézkedést tartalmaz. A kormány először is létrehozott egy 663 milliárd forint értékű úgynevezett egészségvédelmi alapot. Ebbe sok más pénzt is becsatornáznak az eddig a költségvetésben számításba vett pénzekből, például a párttámogatások 50%-át. Egy új adót vetettek be a multinacionális láncokra, pénzügyi szektortól is hozzájárulást vállalnak, és a gépjárműadó önkormányzatoknak járó részét is elvonják, ami hát sok önkormányzatnál komoly kiesést jelent a költségvetésükben. Elindított egy 1345 milliárd forintot kitevő gazdaságvédelmi programcsomagot a kormány. Igaz, ebben elsősorban döntően megint csak állam által történő jövedelemátcsoportosításokról van szó, mert az állam lemond adóbevételekről, ez mint Amerikában is láttuk, hogy van ilyen. Azokat bizonyos vállalkozóknál, meg a családoknál hagyja, és ezzel segíti a túlélést. A Magyar Nemzeti Bank is segíti a lehetséges monetáris politikai megoldásokat. Mivel a hiteltörlesztések moratóriumáról is rendelkezett a törvényhozás, bizonyos értelemben a terhek átkerültek a bankszektorra. Nem jelent végleges veszteséget a pénzügyi szektornak, hiszen a járvány elmúltával majd fizetni kell az adósoknak, de átmeneti időre könnyebbséget jelent az ügyfeleknek. Ebben az évben azonban biztos, hogy a bankok jövedelmezősége megcsappan. Kidolgozás alatt van továbbá a kormány részéről egy rövidített munkaidő támogatási program is, amit a munkaadók szervezetei nagyon várnak. A munkahelyek megőrzéséhez ugyanis fontos az ilyen jellegű nemzetközi tapasztalat, főleg a német gazdaságban létező tapasztalatok átvétele. Hát ez nem könnyű, mert nagy valószínűséggel ehhez a konkrét pénzkifizetésre van szükség a költségvetésünkből. Minden esetre bizakodhatunk benne, hogy a természet erőjével vívott háborút sikerrel megvívjuk. Azért ez háború, hiába van, aki azt mondja, hogy nem az. Háború nem ember-ember ellen, hanem az eddig elhanyagolt, kizsákmányolt, kizsigerelt természettel szembe, amely ebben a formában kikényszerítette a maga iránti figyelmet. A veszteséget azonban mindnyájunknak viselnünk kell, lélektanilag is, egészségileg is, munka, jövedelem, kiesés, veszteségei miatt is visszafogottabbnak kell lennünk. Ezt részben a gazdaságpolitikára jövőre vonatkozóan le kell vonnunk, a túlságos nyitottság hátrányait, másrészt azt is, hogy a kormányzatnak be kell látni, hogy az egészségügy kiemelt ágazat, ezt most már be is látta. Az elmúlt időszaki elhanyagoltsága ennek az ágazatnak meg kell, hogy szűnjön. A bérek tekintetében is így ne csodálkozunk, hogyha nincs elég orvos Magyarországon. Hiszen nagyon alacsony volt az egészségügy és szociális szolgáltatásban az átlagbér. Olyan nagyon alacsony, hogy ez meg is kérdőjelezi, hogy mi igazán tényleg az embert tekintjük-e a legfontosabbnak. Ha az őket így módon, egzisztenciájukban, létezésükben segítő embereket ennyire tartjuk csak. De a mi magánéletünkben is nagy változásokra kell sor kerüljön, a túlfogyasztás visszafogására, a hazai termelés jobb megbecsülésére, az otthon munka megbecsülésére és a családi kapcsolatok sokkal, de sokkal nagyobb megbecsülésére, mint amire korábban gyakorlatban példát mutattunk. Ezt meg kell valósítanunk a továbbiakban, és nem szabad ezt elfelejtenünk. Ami azt illeti, egy Mária Rádió számára nem lehet közömbös annak az elgondolása, hogy mindazok a virtuális vallásgyakorlási szokások, amelyek így módon a gyakorlatba átmentek Magyarországon is, mint ahogy máshogy is, talán a továbbiakban is fokozottabban igénybe vehetők lesznek, bár mindnyájan alig várjuk, hogy már személyesen is találkozhassunk templomainkban egymással és az Úrral. Addig is nagy türelemmel el kell azonban viselnünk a karantén lelki és anyagi megpróbáltatásait, mert csak együttes erőfeszítéssel lehetünk Úrrá korunk talán legnagyobb kihívásán.
Botos Katalin közgazdász professzor előadását hallották. A fenntarthatósági tematikus napunk következő műsora 13:15-kor kezdődik.